Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Amen. Testvéreim, új évünk első vasárnapi istentiszteletén magasztaljuk Urunkat, első zsoltárunk első és második verszakát énekeljük el. Elfoglalva 65. zsoltárunkat keressük meg, első 7 versszakát énekeljük el énekünknek. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából, a negyedik részből, az első 20 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az útról elfáradva leült a forrásnál, az idő pedig délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz bennem. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket a 2015. esztendő első vasárnapján előtted, és mindaz, amit egy aratási énekben énekeltünk, az most számunkra imádság fohász. Imádság, hogy elégítsd meg a mi életünket itt ebben a hajlékban, add a te szentséges javaidat nekünk, kérünk újra és újra. Imádság, hogy téged magasztaljunk, hogy téged imádhassunk minden időben. Imádság, hogy kimondjuk jó veled lennünk. Imádság, amelyben könyörgünk lelkünk és testünk épségéért, egészségéért. Imádság, melyben könyörgünk magunk is, hogy legyen kenyerünk, és legyen innivalónk, vízünk. Hálaadással hajtjuk meg fejünket, Urunk, hiszen az elmúlt napokban, az elmúlt két hétben oly sokszor szólítottál bennünket. Ünnepnapjainkon, karácsonykor szólítottál bennünket vasárnaponként, az új esztendőben is. Add, hogy mindaz, amit akkor és ott azokon az alkalmakon hallottunk, az hadd folytatódjék, legyen része a mi életünknek, a te nagyságodnak felmutatása, magunk szolgálatra ajánlása. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogyha éppen mi vagyunk akadályai a te jó hírednek, evangéliumodnak. Vedd el a mi morgolódásunkat, zúgolódásunkat. Kérünk, hogy vedd el a mi bűneinket, úgy, hogy megvalljuk őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, most is, hogy szent lelkeddel szólíts bennünket, magyarázd igédet, add az életnek vizét, kérünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 438. énekünket keressük meg, de ne az első versszakát énekeljük, hanem a hatodik versszakát. 438. énekünknek a hatodik versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, János evangéliuma 4. részében, a 13., 14. és 15. versekben. Jézus így válaszolt ennek az asszonynak: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan mai alkalmunkra készültem, eszembe jutott egy korábbi film élményem. Néhány évvel ezelőtt láttam egy rendkívül szépen fényképezett, mondhatnám azt is, hogy dokumentumfilmet, de nem dokumentumfilm, talán egy élettörténetet feldolgozó másfél órás alkotás. Egy megtörtént cselekményről szól, amikor egy fiatal ember, hegymászó, amatőr hegymászó neki indul egynapos kanyon túrára Utah államban, egy kanyon völgybe, egy nemzeti parkba megy, az autójával leparkol, és gyönyörű kanyonok között éli az életét, találkozik fiatal lányokkal, barlangokba fürdőznek, majd ahogyan elválnak az útjaik, a fiatal hegymászó megcsúszik egy járatban, és mivel ez egy másfél-két méter széles járat, mint egy hatalmas nagy csúszdán egyre lejjebb és egyre lejjebb megy. A probléma azonban az, hogy a csúszással együtt a kövek is megindulnak utána, és egy körülbelül a másfél méter széles szikla becsapódik mellette, de úgy, hogy ha jól emlékszem, a bal kezét oda préseli, oda szorítja a sziklafalhoz. Megkötözi, megfogja. Nincs esély arra, hogy a kezét kiszabadítsa a hatalmas sebességtől és tömegtől, gyakorlatilag oda préselődött az élő készfeje a falhoz. A film arról szól, hogy majd 6 napon keresztül hogyan küzd ez a fiatal ember a létéért, életéért. És mivel vitt magával egy fejkamerát is, a másik szabad kezével ezt magával szembe tartja, és egy videónaplót is készít erről az esemény sorozatról, egészen jól dokumentált volt maga a film. Az egyik legnehezebb pillanatát akkor éli meg, amikor rájön, hogy a kulacsában egyre kevesebb a víz. Hogy az élet szükségletéhez elengedhetetlenül fontos víz nem áll rendelkezésre. És beosztja magában azt a néhány cseppet, vagy néhány deciliter vízt, amit jelent, amit magával vitt még, és ami nem sérült meg. Hatalmas küzdelmek, minden egyes perc a fájdalommal, és magával a fáradtsággal, de a létfenntartással is. Bár ez most már nem tartozik közvetlenül az igehirdetéshez, azért azt elmondom, mert a kijáratnál mindig megszokták kérdezni, hogy mi a film vége. Sajnos egy öncsonkítást kell elvégeznie a fiatalembernek, és így szabadul meg, a mai napig él, és családos emberként szereti a szeretteit. A létért való küzdelmünk egyik elengedhetetlen feltétele a víz. Észre sem vesszük, hogy hányan és hányan kiáltanak utána ma is. Hányan és hányan szeretnének tiszta forrásból inni, tiszta vizet inni. Ráadásul, hogyha a Szentírásból vett ige részünket pontosabban is megnézzük, akkor egészen világos, hogy Jézus mindig olyan vízről beszél, olyan eleven vízről beszél, még a fizikai értelemben is, amely nem maradvány víz, nem a ciszternákba összegyűlt víz, hanem forrásvíz. Olyan kútról és olyan szomjúságról beszél még testi értelemben is, amely szomjúságot igazából a forrásvíz tud megoltani. Szoktuk énekelni 42. zsoltárunkat is, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Ahogyan a friss vízért kívánkozik az ember, ott van ennek a samáriai asszonynak a történetében. És ahogyan közelítünk magához a történethez, közelítünk hozzá időben és térben is. Bocsássátok meg nekem, de mégis fontosnak gondolom, hogy megértsük azt a fajta ellenállást és ellenmondást, amelyet ez az ige megfogalmaz. Hogy tudnélik, Jézus idejében a samáriaiék és a zsidók között egy menthetetlen harag és egy menthetetlen indulat volt. A Jézus korabeli zsidóság a samáriaiakat rosszabbnak tartotta a pogányoknál is. Egy apokrifus könyv, Jézus sírák könyve a következőt mondja. Kétfajta néptől iszonyodik a lelkem, a harmadik pedig már nem is nép Samária hegyeinek lakóitól, a filiszteusoktól és attól a balga néptől, amely Sikemet lakja. Egy másik Jézus korát megelőző írás ezt mondja, a mai naptól fogva Sikemet az esztelenek városának fogják nevezni. Miért van ez a hatalmas gyűlölködés, ez az ellenszenv? Miért történik meg az, hogy Jézus idejében az ország középső részén húzódó Samáriát elkerülik a hithű zsidók? Hogyha nehéz, de magunk elé képzeljük Palesztina térképét Jézus idejében, akkor azt kell mondanunk, hogy a Genezárati tó környékén, ahol Jézus maga is élt, ahol az ő városa Kapernaum is volt, vagy ahogyan őt elnevezték a názáreti, tulajdonképpen Palesztinának az élés kamrája. Ha dél felé közeledünk, hogy meglátogassuk legalábbis jelképesen Jeruzsálemet, akkor át kellett volna vonulni, át kellett volna menni ezen az ország részen. Azonban ezt rajta kívül nem tette meg senki. Miért? Azért, mert Salamon király uralkodása után, valahol Krisztus előtt, így mondom az egyszerűség kedvéért, az ezres évek környékén járunk, Salamon uralkodása után az északi országrész és a déli országrész külön királyt választott magának, és a külön király választásával külön kultuszhelyek is megjelentek, így mondanánk az egyszerűség kedvéért, hogy külön templomok is megjelentek. Megmaradt délen az országrészben, Jeruzsálem központjában a Salamon által épített templom, de az északi országrészben két másik kultuszhely is volt. Azt is tudjuk a történelemből, hogy először az északi országrész esik el, az asszír birodalom teszi tönkre, és nem csak deportálja az ott lévő zsidókat, nem csak kitelepíti őket, hanem betelepíti a maga pogányságát ebbe az országrészbe. Évszázadokkal később elesik a déli országrész is, Babilónia, Nebukadnezár uralkodó idejében. Ekkor kerül fogságba például Dániel próféta. Majd jön egy harmadik birodalom, bocsássátok meg, hogy ezt is mondom, de a Szentírásban ezek mind-mind egymás után következnek. A perzsa birodalom Círus király idejében egyfajta lehetőséget ad, így a jeruzsálemi templom is megújulhat. És amikor visszaérkeznek Nehémiás vezetésével azok, akik a templomot és a várost megújítják, engedélyt kérnek a királytól, hogy mindez elkészülhessen. A samáriaiak pedig szerettek volna részt venni ebben a munkában. De a júdeaiak ezt megtiltották. Tulajdonképpen az a fajta mélység, amely Jézusig jellemezte a kapcsolatukat, innentől származik, az 500-as évektől származik Krisztus születése előtt. Tudnélik, a samáriak a tiltás után feljelentették a júdeaiakat, hogy nem is templomot, hanem erődöt készítenek. Jézus idejében tehát gyűlölet, harag, megvetés mindkét ország lakói felől az, amit kaphat. És ebben a helyzetben, ami Urunk Jézus Krisztus, sokan gondolkodnak azon, hogy miért megjelenik Samáriában. Megjelenik Jákob kutyánál, megjelenik a józsefi örökség színterén, ahogyan Mózes első könyvében olvassuk. Megjelenik elfáradva, tikkadtan, szomjazva. És megjelenik déltájban, mondja a Szentírás, egy asszony is. Sokan gondolják és sokan boncolgatják, hogy ez az asszony miért pont délben megy oda. A leggyakrabb magyarázat, amelyet hallunk, az az ő személyes életében jelentkező bűnöknek a következménye. Mint később hallottuk, kiderül, hogy ennek az asszonynak 5 férje volt már, és akivel most együtt él, az nem a férje. A legtöbb megfogalmazás tulajdonképpen innen indul ki, és azt mondja, ez az asszony a szégyen érzet miatt megy délben, a legmelegebb időben, amikor épp eszű ember nem indul útnak, akkor a kulthoz, hogy ne találkozzon senkivel, hogy ne beszéljen senkivel, ne mondjanak neki kellemetlen szavakat, és ne tegyenek fel neki kényes kérdéseket. Lehet, hogy így van. Azonban nem szeretném én az asszonyt felmenteni, de szeretettel jelezni gyülekezetünknek, hogy Jézus idejében az asszonyoknak nagyon nehéz sorsa van. Főleg a szegény asszonyoknak van nagyon nehéz sorsa. Azoknak, akiknek nem volt férjük, nem volt segítségük, egyik pillanatról a másikra nincstelenekké válhattak. Ráadásul nem is férjhez mentek, hanem férjhez adták őket. Ha akarták, ha nem. A válást az sohasem kezdeményezhette egy asszony. Ha a férnek úgy tetszett, a kemény szívűsége miatt válólevelet adott. Ha nem volt a környezetében egy férfi, nem volt egy férfi testvér, nem volt egy nagyobb, felnőtt fiú gyermek, akkor a legkiszolgáltatottabbá vált. Egészen bizonyosnak gondolom, hogy ez az asszony nem csak az ő hányatott élete miatt kereste a férjeket, hanem azért, mert egészen egyszerűen biztonságot keresett. Egészen egyszerűen túl akarta élni az életet, hadd mondjam így, ilyen keményen. Egészen egyszerűen azt szerette volna, hogy legyen hol lefeküdnie és felkelnie, és már semmi más nem érdekelte. Nem érdekelte a szégyen, nem érdekelte a megvetés. Egészen egyszerűen ez az asszony valami apró biztonságot keresett. Olyan biztonságot, amelyet ember adhat a másiknak. Mondhatnám azt is, kedves testvérek, hogy ez az asszony egészen egyszerűen szomjazott az életre. Nem sokat akart, és nem nagyot akart. Nem olyan álmai, és nem olyan vágyai voltak, mint nekünk, hanem egyszerűek, olyan egyszerűek, amelyekről Jézus Krisztus is beszélt. Biztosan nektek is feltűnt már, hogy a mi Urunk nagyon gyakran azonosítja magát az élet alapvető feltételeivel. Itt ebben a történetben azt mondja, adok neked élővizet. Másút egy kicsit később, egy kultuszi megfogalmazásban, a lombsátrak ünnepéhez közeledve azt mondja, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Egy másik nagy beszélgetésben pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, egy csodálatos kenyeret, egy Istentől kirendelt kenyeret, s mégis meghaltak. Én vagyok az életnek kenyere. Nem véletlen, hogy bár rosszul tettem ki az éneket, a 438. urvacsorai énekünk 6. verszakát is elénekeltük. Szállj le most mennyből életnek kenyere, tápláld lelkünket az örök életre. Tudjuk, aki a kenyérből eszik, soha örökké meg nem éhezik. Életnek vize, nyiss magadnak utat. Szomjú hívek, keresik-e kútat, szolgáltasd ingyen az italokat, oltsd el végképpen szomjúságunkat. Jézus az élet legelemibb feltételével azonosítja önmagát. A vízzel. És azért szólít meg bennünket is, férfiakét és nőket, samáriaiakat és pomáziakat, csobánkaiakat, kalásziakat, magyar embereket, mert szeretne valami ajándékot adni nekünk. Szeretne önmagából ajándékozni nekünk. Miért kereste Jézus ezzel az asszonnyal a kapcsolatot? Azért, mert ennek az asszonynak volt szüksége Jézus Krisztusra. Miért délben? Lényegtelen. Azért, mert Jézus ott volt, és akkor volt ott. Azért szólít meg, mert ő azért jött, hogy életünk legyen, és hogy életünk bőséges élet legyen. Tudjátok, ő fogalmaz így. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ezért szólít meg Jézus ma téged. Ezért szólít bennünket. Ez a célja. Mert tudja, hogy mi végső soron szomjúhozó, vágyakozó, Krisztus biztonságát kereső emberek vagyunk. Tudja. Akkor is tudja, hogyha az ember máshogyan szeretné csillapítani ezt a szomjúságát. Akkor is tudja, hogyha valaki gúnyolódik vele. Mert ez az asszony, valljuk be őszintén, gúnyolódik vele. Így fogalmaz Pimaszul az életurának. Uram, hát milyen vizet adsz nekem, hiszen merítő edényed sincsen. Nincs nálad még egy picike bögre sem, hogy odafordulj ahhoz a kúthoz, hogy abból vegyél egy pohárnyit. Hát te kérsz tőlem inni. Hogyan adnál nekem, hogyha ez a kút ráadásul mély is? Honnan vennéd az élő vizet? Jézus akkor is szeretne velünk beszélgetni, hogyha ugyanígy gúnyolódunk vele. Tudjátok, mikor keresztre feszítik, akkor is gúnyolják, akkor is káromolják. Másokat megmentett, magát miért nem szabadítja meg? Honnan tudnál te adni, Uram, nekem bármit? Honnan is ismernéd az életet? Honnan is ismernéd az én életemet? Honnan is tudnád, Uram, mi az valakit elveszíteni? Honnan is tudnád, Uram, mi az a fájdalom? Honnan is tudnád, Uram, hogy milyen kemény dolog az, amikor bemegyek egy orvosi rendelőbe, és keményen rám szólnak, szinte megdermeszt az a fajta diagnózis, amit mondanak? Honnan is tudnád, Uram, hiszen te sohasem voltál még CTG vizsgálaton, nem voltál MRI-ben és egyébben? Honnan tudnád, Uram? Honnan tudnád, hogy hogyan bánik velem a férjem vagy a feleségem? Honnan tudnád? Nem ismersz te engem. Honnan tudnád ezt megtenni, hiszen oly távoli vagy? És Jézus a gúnyolódó szó ellenére azt mondja, aki a földi vízből iszik, az újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, mert örök életre buzgó forrásá lesz benne. Mert az élő víz azt szolgálja, hogy örök életünk, üdvösségünk legyen. Kívánod-e ezt? Kívánod-e az örök életnek a vizét? Olyan sokan csak tárgyakban, eszközökben tudnak gondolkodni ebben a mai világban, anyagi javakban. A Szentírás figyelmeztet bennünket, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívünkben van. Fájdalmainkat, örömeinket, félelmeinket, megkötözöttségeinket, életünket. Mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Azért kínálja önmagát, azért kínálja az élővizet, hogy örök életre buzgó forrásvíz fakadjon belőlünk. Olyan, ami nem apadsz ki soha. Ha Jézusra tekintünk, ha hallgatunk rá, ha benne hiszünk, ha elfogadjuk az ő halálát és feltámadását, és hogy megbocsátotta a mi bűneinket, akkor ő forrássá válik az életünkben. Nem ciszternává, nem innen-onnan összecsipegetett, összehordott dolgokká, hanem élő vízzé. Ha ráfigyelünk, ha olvassuk az ő szavát, ha imádkozunk, akkor betölt bennünket az ő szent lelkével, a bátorító lélekkel, a szeretet lelkével, amely elűzi a félelmet, békességet és örömöt ad. Nem véletlenül mondja Jézus szinte az utolsó szavában, mint feltámadott, a Jelenések könyvében János jegyzi ezt meg. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Ezt kínálja Jézus neked. Ezt kínálja Jézus mindannyiunknak. Önmagát. Mert a víz és a lélek János evangéliumában különösen is összekapcsolódik. Egy picivel korábban olvassuk a Szentírásnak foglalatául, arany igéjéül is mondott szakaszt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, de mielőtt Jézus kimondaná ezt egy nagy beszélgetésnek, hadd mondjam így a végén, akkor Nikodémushoz, egy tanítóhoz fordul, és azt mondja, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Mert így van mindenki, aki lélektől született. Erről beszél Jézus. Ezt mondja egy samáriainak, egy megvetetnek, egy kitaszítottnak. És ezt mondja nekünk, hogy többé ne szomjazzunk, hogy többé ne legyen lelki éhségünk, és lelkileg ne dideregjünk. Önmagát adja, hogy vele győzelmes, örök életet élhessünk. Uram, add nekem ezt a vizet. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére. 458. dicséretünk első verszakát énekeljük el fennállva. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy nálad van a mi életünknek forrása, és tőled kaphatunk örök életet. Te nem azt akarod, hogy valahogyan túléljük a mindennapjainkat, bár nyilvánvalóan te gondoskodsz életünk legalapvetőbb feltételeiről is, hogy legyen vízünk és kenyerünk, de ennél sokkal többre hívtál el bennünket a veled való közösségre, a benned való életre. Köszönjük, hogy ez volt és ez a teremtés rendje, és ezért jön el Jézus Krisztus is, hogy ezt helyreállítsa. Ezért kínálod önmagadat, ezért jössz, és lakozást veszel bennünk, lelked által. Urunk Istenünk, oly sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy a te lelked kiárad, mint ahogyan a víz szokott kiáradni, mint ahogyan a kis patak duzzad, add önmagadat ilyen hatalmas áradásban nekünk, hogy kövessünk téged. Hogy felismerjünk ugyanúgy és ugyanannak, mint ez a samáriai asszony, élete és a világ megváltójának. Köszönjük neked, Urunk, a mi gyülekezetünket, köszönjük, hogy itt lehetünk újra és újra. Köszönjük neked, hogy ebben az esztendőben is adod igédet, szavadat. Kérünk, hogy a legelemibbet soha egyetlen egy igehirdetésbe se vedd el tőlünk. Táplálj bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, mindazokért, akik kórházi ágyakon vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, unokáinkért, akik a holnapi napon újra iskolába indulnak. Pihenve és fáradtan, feltöltődve, élményekkel tele, őrizd őket kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek volt pihenésük és ünnepük ezekben a napokban, és könyörgünk azokért is, akik azért szolgáltak, hogy mi biztonságban, emberi mértékkel vett biztonságban élhessük életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, időseinkért. Könyörgünk református egyházunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, vezetőiért, vezetettjeiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel jelzem, hogy az ünnepekben, vagy az ünnepekre megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága, és megjelent társegyházközségünk Zengjünk Együtt gyermek, ifjúsági és gyülekezeti énekeket tartalmazó CD-je. Az újság költségeihez 800 forinttal, a CD-t pedig 1250 forintért tudjuk megvásárolni. Hirdetem testvéreimnek, hogy ebben az esztendőben is lesznek ökumenikus alkalmak Pomázon és Csobánkán. Csobánkán kezdődnek majd istentiszteleteink 2015. január 18-án, ez vasárnaphoz egy hétre lesz majd este 6 órakor református imaházunkban. Igét hirdet Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor. Hétfőtől, január 19-től egészen péntekig, 23-áig lesznek alkalmak Pomáz városában. Kifüggesztjük majd a részletes programot, de január 19-én a hétfői alkalommal mi leszünk a házigazdák, itt templomunkban Horváthegyi Olivér evangélikus lelkipásztor szolgál közöttünk, aki szívesen részt venne az istentiszteleti liturgiában, igeolvasásban, bizonyságtételben, imádságban, azt kérem, hogy jelentkezzék nálam. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2014. december 17-én elhunyt Pajzs Tibor testvérünk. A család kérésére nagy valószínűséggel 2015. január 9-én 15 órakor lesz megemlékezés városunk ravatalozójában. Az alkalmunkon így értesítettek, Hermán János lelkipásztor fog szolgálni. Fájdalommal hirdetem, hogy elhunyt Dobozi Attila. Temetése 2015. január 9-én 11 órakor lesz temetőnkben. 2014. december 22-én, életének 87. évében elhunyt Mátrai Tiborné testvérünk temetése 2015. január 8-án 14 órakor lesz városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Nyilvánvalóan az első két temetési alkalomban a bizonytalanságot az ünnepek okozta szünet jelentette. A héten tudunk majd biztosabbakat. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaóra lesz Csobánkán, befejezzük tavalyi programunkat, a címe a gyülekezet hatása. Kékkereszt alkalmunk lesz Pomázon, 7:30-től pedig bibliaolvasókör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton 10 órától egyházmegyei közgyűlés lesz Pomázon. Szeretettel hívjuk közgyűlésünk ünnepi részére gyülekezeti tagjainkat. Ünnepi alkalmunk első felében dr. Szabó István püspök úr igehirdetéssel szolgál közöttünk, és beiktatásra kerül egyházmegyénk egyházmegyei gondnoka, főjegyzői és esperese. Egyben szeretettel kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogyha e nap szolgálatához hozzájárulnának süteményes adományaikkal, köszönettel fogadjuk. Mindazok, akik szívesen segítenének még az alkalom lebonyolításában, kérem, hogy jelentkezzenek nálam. Reánk következő vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunk előtt a 240. dicséretet tanuljuk meg. Jövő héten vasárnap 15 órától gyermek délutánt is tartunk. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 199. dicséretünket keressük meg, első és utolsó verszakát énekeljük el. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra. Kedves testvérek, akikkel nem találkoztam az új év első napján, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott, boldog új esztendőt kívánjak. Viszontlátásra.